Erős baromi Istenünk! Kedves testvérek, mai Isten tiszteletünkön az Ege énekes könyvből énekeljük a 266-os éneket Isten tiszteletünk kezdeteként, tehát 266-os éneket énekeljük. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Mai Isten tiszteletünkön a 103-as számú éneket énekeljük liturgénekként, Eke énekes könyvünk 103-as éneke.
Hadd meg, Uram, hangomat, hozzád kiáltok. Ne hagyj el engem, üdvözítő Istenem. Könyörülj rajtam, és hallgass meg engem. Ne rejtsd el orcádat előlem. Taníts engem, Uram, a te utadra, és vezess egyenes ösvényeden.
Thanks.
azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájótokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk! Uram Istenem, bánom, hogy visszaéltem kegyelmeddel. Megvetettem hívó szavadat, és nem követtem útmutatásodat. Gyógyíts meg engem igéddel, tedd hallóvá fülemet, és engedelmessé szívemet. Az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarata.
Az igazság és a békesség lelkét, hogy akaratodat elfogadjuk egész szívünkkel, és cselekedjük teljes erőnkkel. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él, és uralkodik örökkön örökké. Ámen.
Amen.
Most pedig fennállva hallgassa meg a gyülekezet, egyházunk által a mai vasárnapra oltár előtti felolvasásról rendelt szentigét, melyet megírva találunk Lukács evangéliumának 5. fejezetében, az első verstől a 11. a következőképpen. Amikor egyszer a sokaság hozzátérnek és hallgatta az Isten igéjét, ő a Genezereti tó partján állt. Megállott két hajó, amely a part mentén vesztegelt. A halászok éppen kiszálltak belőlük, és hálóikat mosták. Ekkor beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné volt, és megkérte, hogy vigye őt egy kissé beljebb a parttól, azután leült, és a hajóból tanította a sokaságot. Miután abbahagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak: evezz a mélyre, és vesd ki a hálókat fogásra. Simon így felelt: Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat. És amikor ezt megtették, olyan nagy tömeg halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik. Ezért intették társaikat, hogy a másik hajóba, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. Azok pedig odamentek, és annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy majdnem elsüllyedtek. Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt: menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram. A halfogás miatt ugyanis nagy félelem fogta előtt, és azokat, akik vele voltak és segítettek. De ugyanígy Jakabot és Jánost, az Ebedeus fiait is, akik társai voltak Simonnak. Jézus akkor így szólt Simonhoz: ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Erre kivonták a hajókat a partra, és mindent ott hagyva követték őt. Most pedig magasztaljuk tovább együtt a Szemháromság egyigaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátuson. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, első vasárnap lévén köszöntjük az elmúlt hónapban születetteket, fogadják a testvérek szeretettel most a köszöntő szolgálatot.
Sziasztok, hazajöttem.
Szia, fiam! Hát gyere, ülj le ide közzék! Apus, állj már fel! Hát itt van a fiú. Éppen már csak összesepregettem, hát mindjárt készen van az ünnepi vacsora és a te tiszteletedre, hát egyszer 32 éves az ember, ugye? Mama, figyelj már maga is, hát itthon van a fiunk.
Fiam, Isten éltessen a 32. születésnapod alkalmából.
Köszönöm, mami.
Hello, bátyus! Egy vers elkészültem a születésnapod alkalmából. Figyelj! 32 éves lettem én, meglepetése költeni.
Hagyj már abba! Hát most nem te vagy a középpontban. Hát a fiunk.
Elmondok.
Sán Zsor.
Igen, mama.
A 32. Zsoltát olvasd el, légy szíves nekem.
Rendben, mama. Rendben. Boldog, akinek hűtlensége megbocsátatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. Míg hallgattam, kifáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett, mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed. Erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Megvallom nektek, megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak. És te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. Ezért hozzád imádkoznék minden hívő, amíg megtalálhat. Ha nagy vizek áradnak is, nem érik előt. Te vagy az oltalmam, megóvsz a bajtól, körülveszel a szabadulás örömével. Bölcsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Ne legyetek olyan oktalanok, mint a ló vagy az özvér, amelynek kantárral és zablával kell fékeznie filajságát. Másképpen nem közelít hozzá. Sok fájdalom éri a bűnös, de aki bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi körül. Örüljetek az Úrnak, újongjatok igazak. Nyugodjatok, mind igaz szívűek.
Köszönöm. Áldjon meg téged, áldjon az Úr.
Hát, én nem is tudom, mit szóljak. Én nagyon köszönöm, hogy ilyen kedvesen felköszöntettetek,
hát mert meg vagyok hatva.
Most, hogy így együtt van a család, szeretnék valamit elmondani. Nagyon nagy hírem van.
Na, mondjad, fiam.
Hát képzeljétek el, hogy kaptam egy állás lehetőséget.
Te? Állás lehetőséget? Hát ez biztos!
Jaj, de jó, de mégis hol?
Hát tudod, ez azért is jó, mert szakmába vág.
És tetszik neked?
Igen, eddig jónak tűnik.
És Isten vezetését látod benne?
Hát...
Az a legfontosabb, hogy hol van? Ez melyik városban?
Igen, nos, hát nincs olyan messze, tehát egy másik városban van.
Végre elhúzik valóhat.
Igazából nincs olyan messze, tehát Dunántúlon van végül is, és...
Dunántúlon?
Hát, és mennyit fizetnek?
Ugye Kaposvár.
Kaposváron?
Nem lett volna közelebb valahol. De egyáltalán mennyi a fizetés?
De hát onnan hogy járnál haza? Hetente? Hetente láttál a családodat? És ki főzne rád? Ki mosna rád? Meg egyébként is összedőlné drága anyád szívét?
Anya, ne csináld már.
Erről szó sem lehet.
Szerintem inkább menjünk és várjuk fel a fognát.
Nem hiszem el. Tudtam, hogy ez lesz. Nem érti meg. Egyszerűen nem érti meg. Mit ír az ige most? Tudok cselekedeteidről. Nem vagy sem hideg, sem forró. Térj meg. Köszönöm, hogy te mindig szólsz, és kérlek, bocsáss meg, hogy én engedetlen vagyok neked, hogy igazából nem vagyok sem hideg, sem forró. Kérlek, bocsáss meg ezt, hogy mindenkinek megfelelni akarok, és igazából nem követlek téged. Kérlek, te ne vissd fel a szívemet, szeretnélek, Uram, követni, szeretném a te akaratodat tenni. Ámen. Szia, te már!
Szevasz! Boldog szülinapot!
Áj, kösz!
Mi újság?
Hello, nincs igazából semmi.
Jó buli volt tegnap?
Jaj, ne is kérdez. Képzeld el.
Vízszintes legyen, akarod csak úgy.
Oké, bocs, főleg. Képzeld el, hogy kaptam egy állás lehetőséget.
Ez hangzik.
Ja, csak Kaposváron, aztán elmondtam otthon, teljesen kiakadtak, ne tudd meg mi volt.
Hát elhiszem, hát miért akarsz te Kaposvára menni, amikor itt megvan mindened? Hát anyád főz rá, takarít utána, tök jó, neked csak a bulival kell foglalkozni. Elkezdtünk gyúrni, teljesen jó. Miért akarsz elmenni Kaposvára? És amúgy mennyit fizetnének?
Hát figyelj, 170 ezer.
Hát mondjuk az nem olyan rossz.
Hát nem.
De hát itt is találsz biztos munkát, és különben is... Nagyon messze van Kaposvár. Voltál te már ott?
Hát egyszer.
Nem olyan nagy számváros. Itt is van minden, ami ott.
Sok a duma, inkább dolgozatok.
Hát nem tudom. Őszintén szóval fogalmam sincs, mit csináljak.
Ne beszélj ma a hülyeséget, Tamás. Hát itt a lehetőség előtted, hogy elhúzzál itt forró. Nézd meg engem, itt vagyok. Én is fiatalon már elértem mindent, amit akartam. Te is már 32 éves vagy. Nézd meg, van saját háza, van egy konditermen, van saját autóm.
Kis poszkia van, nem tudom, mire veri magam.
Szeretnéd, ha te olyan kis poszkid lenne, mint nekem, mi? Szerintem menj el, legyen szabad életed.
Hát, nem tudom.
Szerintem maradj itt, ha nincs értelme. Váltan én is jól meg vagyok otthon.
Köszönjük. Egyébként holnap élsz szifire?
Hát még nem tudom, mert anyukám a kedvencemet főzik, úgyhogy lehet, hogy nem érek oda. Hánykor is kezdődik?
5.
Hát lehet, benézek, úgyse voltam még soha.
Na jó,
majd holnap találkozunk.
Holnap.
Szia.
Esetleg egy zárójéneket szeretnétek választani?
Én így szeretnék!
No.
Nagyon 446-os! Az ő első verszak, ha már sietek.
Rendben.
Úr vagyok a világon, nélkül sírnek hallunk, az ítélésem remél.
Úgy látom, hogy egy kicsit elkésztetek a mai hívkiről.
Hát otthoni programja volt.
Nem hallottátok meg a hívást, úgy látom időben. Pedig pont erről volt szó az Úr elhívásáról. Milyen fontos az, hogy ha már hitre jutunk, akkor az életünk felett engedjük át a vezetés Isten számára. Péterről volt szó, és arról, amikor Krisztus elhívja őt, hívja a halászatból. De szeretettel várunk benneteket legközelebb jövő héten, ugyanebben az időben, 5 órától. Ha tudtok, hogy gyertek.
Rendben. Bocsánat, nekem mennem kell, mert nem tudom.
Jó, rendben. Akkor lányok, meg benneteket, összeszednétek az énekes könyveket?
Persze.
És akkor Isten nagyon viszontlátásra, majd jövő héten találkozunk. Tamás, segítenél? Légy szíves, hogy összed pakolni a székeket. És mi újság van veled?
Hát még semmi igazából. Annyi, hogy képzeld, hogy kaptam egy állás lehetőséget Kaposváron, és hát elmondtam otthon, nem örültek neki, meg igazából kaptam mindenkitől mindenféle tanácsot, hogy menjek, meg maradjak, úgyhogy teljesen összezavartak, hogy fogalmam sem volt, hogy mit csináljak. És hát tegnap jó volt, mert olvastam este az igét, és jelenések könyvéből volt, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. És igazából azt láttam meg ezen keresztül, hogy igazából, hát hogy ez rám is igaz, tehát, hogy hogy nem vagyok engedelmes az Úrnak, tehát hogy el vagyok a magam életével, és nincs bennem az a tűz. Jó volt így ezért imádkozni. Meg igazából az az ige, amit most kaptam, az is nagyon jó. Azt kaptam, hogy menj el földedről, rokonságok közül, arra a helyre, amit mutatok neked, ez Ábrahám elhívása. És hát ez is inkább arra terel, hogy menjek.
És mi tart vissza?
Hát igazából tudod, így az otthoni helyzet, az otthoni körülmények, meg igazából kényelmes is, megvan mindenem, úgyhogy de igazából azt láttam meg, hogy hát, hogy mennem kell, úgyhogy ezt a döntést meg kell hoznom, úgy érzem.
Igen, sajnos nem volt az a vicc az ifi alkalom, pont erről volt szó, hogy amikor az Úr Jézus találkozik Péterre, akkor Péter rádöbben arra, hogy egy bűnös ember, és utána, amikor minden hívő ember számára ez a központi üzenet, hogy amikor már rádöbbenünk arra, hogy Krisztusban új életünk lehet, megbocsátja a bűneinket, akkor ne csak ezt adjuk oda, hanem az egész életünket is hálából neki szolgálva. Sokszor Isten arra kér minket, hogy lépjünk ki a komfortzónánkból. És szerintem most a te életedben is egy ilyen döntés előtt állsz, amikor Isten szeretne vezetni.
Hát, szeretnék neki engedelmeskedni. És hogy
imádkozunk érted.
Köszönöm.
Isten
áldjon. Isten áldjon. Sziasztok! Hazajöttem.
Szia!
Szeretnék valamit mondani nektek. Tudjátok arról, azzal kapcsolatban, amiről a múltkor beszéltünk, ugye munkahely választás.
Amit gondolom már el is utasítottál.
Hát tulajdonképpen arra a döntésre jutottam, hogy elvállalom.
Dehogy vállalod!
Azért döntöttem így, mert azt láttam meg, hogy ez az Úrnak az akarata az életemben.
Már megint kibeszélted el a fejed, hol jártál?
Voltam ifin, és ott kaptam egy igét, ami az volt, hogy menj el földedről, rokonságot közül arra a helyre, amit mutatok neked. Ez ugye Ábrahámnak az elhívása.
Jó mondod, figyelj, Ábrahámnak, nem neked! Hát hogyan gondolod ezt?
Emlékezz vissza arra, anya, hogy amikor te Eszter könyvéből értetted meg, hogy mi az Úr akarata.
Az teljesen más volt, fiam! Ne feleseljél! Egyébként benne van a Bibliában, hogy tiszteld atyádat és anyádat, és engedelmeskedj neki. Most jó dolgod van, főzök rád, ott ki fog megedenni, adni.
De nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami Isten szájából
szállt. Persze, megnézem majd, hogy érted az igét, amikor nem lesz mit enned.
Nézd, én nagyon tisztelek és szeretlek mindkettőtöket, de azt értettem meg, hogy Istennek kell inkább engedelmeskednem, hogyha ez az ő akarata.
Ez az Isten akarata? Ez, hogy itt hagyjál bennünket? Az egész családot?
Tudod, Kata, a fiadnak igaza van.
Mi? Már te is ellene vagy? Mindenki ellene van ebben a családban? Azt akarod, hogy elmenjen a fiúkat, tessék!
Kata, én most láttam meg, hogy mennyire nem Isten akarata szerint cselekedtem. Te se légy Isten akarata ellen, kérlek! Fiam, ez a ház mindig itt van előtted. Szeretettel várunk haza.
Köszönöm, apám.
Fiam, évek óta már azért imádkozom, hogy Isten akarata szerinti férfi lehessél. Az Úr áldjon meg.
Köszönöm, Monika.
Isten elhívása és ajándékai visszavonhatatlanok.
szeretnék pár szót szólni a jelenethez kapcsolódóan, illetve valamivel többet pedig bizonságtételként. Remélem nem leszek hosszú. Amikor elkezdtünk erre a jelenetre készülni, akkor megnéztük a mai napra kiírt igéket az útmutatóban, és két gondolat fogalmazódott meg bennünk, hogy mit szeretnénk ezáltal közvetíteni. Az egyik az, hogy Isten néha olyan dolgot kér tőlünk, és olyan irányba vezetne, ami emberileg nem tűnik túl logikusnak, és esetleg nagy változással jár az életünkben. A másik pedig az, hogy az engedelmességből áldás fakad. Na most az időkorlát miatt csak a jelenetben ennyi fért bele, hogy ez a fiú meglépte az engedelmességnek a lépését, hogy ebből később milyen áldás fakadhat, ez most nem fér bele a jelenetünkbe. De mivel én ezeket a dolgokat az elmúlt időszakban átéltem, ezért gondoltam, hogy szeretnék erről bizonságot tenni, hogy én milyen áldásokat kaptam már az elmúlt időszakban pont ennek eredményeképpen. Illetve még azt szeretném a jelenethez kapcsolódóan hozzáfűzni, hogy az elhívásra, illetve az annak való engedelmességre mi csak egy példát szerettünk volna bemutatni, egy esetet, tehát nem feltétlenül jelenti mindenkinek ezt az életében. Lehet, hogy valakinek valóban ez, hogy a szülőktől kell elszakadni, és tőlük függetlenedni, és saját lábra állni, de lehet, hogy egy más helyzetben más jelent Istennek az elhívása. Én egy évvel ezelőtt álltam itt utoljára, a gyülekezet előtt, akkor azt az igét kaptam, amelynek szerettem volna engedelmeskedni, és álltam ki ide, hogy menj haza a tieidhez, és vidd hírül nekik, milyen nagy dolgot tett az Úr veled, és hogyan könyörült meg rajtad. Ez majdnem pontosan egy évvel ezelőtt történt, akkor arról számoltam be, hogy engem az Úr az előző munkahelyemről elhívott, ahol Debrecenben közgazdaságtan tanítottam, és megláttam, hogyan ez a további utam. Nagyon sok mindent elmondhatnék, hogy ez az egy év alatt mit éltem, milyen ajándékokat kaptam, mennyi mindent megtapasztaltam az Istennel való kapcsolatból, az ő vezetéséből. Minden részletre nem szeretnék kiterjedni, mert akkor Misi bácsira nem jut ide. De azért egy-két dolgot szeretnék kiemelni, amit úgy gondolom, hogy fontos volt. Tehát én úgy jöttem el onnan akkor, hogy nem láttam még, hogy mi a következő lehetőség, ahova tudok menni dolgozni. Tehát nem volt meg az, hogy kaptam egy állás lehetőséget, és azért kellett eljönnöm az előző helyről, hanem Isten csak annyit mondott nekem több hónapon keresztül, hogy várjak, és majd ő fog szólni. És ennek úgy az elején engedelmeskedtem is, csak aztán az embereknek a kérdései jöttek, hogy és akkor van-e már valami, és egyre nehezebben tudtam erre már válaszolni, és belementem abba a hibába, hogy elkezdtem állást keresni, miközben tudom, hogy Isten azt mutatta, hogy nem kellett volna, vagy hogy várjak rá, és akkor egyszer találtam is egy olyan állás lehetőséget, ami az összes feltétel úgy volt megfogalmazva, hogy mindre passzolt rám. Tehát, hogy ha beadtam volna a jelentkezést, akkor nem tudom, milyen indokot mondtak volna, hogy miért nem fogadnak el engem, mert én minden szempontnak megtaláltam. De mégis Isten rámutatott az igébe, hogy nem ez az én helyem, és nem kell oda mennem. Aztán telt az idő, újra neki mentem egy ilyennek, hogy akkor megint elkezdtem keresni állást. És Isten már akkor keményebben állított le az interneten. Egy olyan cím került elém, egy rövid ilyen írásnak a címe, hogy megkérdezted-e már Istent, hogy miért kell most állást keresned? És akkor így meg kellett állnom, hogy nem kérdeztem meg. és onnantól kezdve valóban egyetlen darab állás lehetőséget sem kutattam, hanem Istennek a vezetésére váltam, és körülbelül egy hónappal később hívott fel Misi bácsi, hogy lenne kedvem idejön a gyülekezetbe dolgozni, és akkor rá nem sokkal meg is kaptam Istentől is a választ, a megerősítést, hogy igen, itt a helyem. Ez volt októberben, de nem volt olyan egyszerű a helyzet, mert akkor még nem, hanem úgy gondoltuk, hogy vagy az én agyamban úgy gondoltam, hogy akkor majd decembertől tudok idejönni dolgozni. És aztán telt az idő, közeledett december, és akkor kiderült egy-két nappal előtte, hogy még sincs lehetőségem még idejönni, pedig az óra azt mutatta, hogy itt a helyem. És akkor azt az igét adta elém az Isten, hogy van élelmed, van ruházatod, elégedjél meg vele. És valóban nem szenvedtem semmiben hiányt, és hát bíznom kellett benne, hogy hát, ha ő ezt mutatta, hogy itt a helyem, akkor majd valamikor itt lesz a helyem. Nem biztos, hogy akkor, amikor én kigondolom ezt az időpontot. És eközben volt az, amit a jelenetben is most látszódott, hogy egy újabb engedelmességet kért tőlem az Úr, mert már mutatta azt, hogy amikor majd itt elkezdek dolgozni, akkor ne a szüleimnél lakjam, hanem külön, pedig hát nem messze laknak innen. És hát most itt szeretném egy kicsit a Bibliaórát reklámozni, mert pont egy Bibliaóra keretében értettem ezt meg, és adott elém Isten egy igét, amin keresztül ezt megértettem, hogy szülőktől is el kell szakadnom ilyen formán. A Máté evangéliumából került elém az az ige, amikor Jézus elhívja a tanítványait, tehát ugyanez csak a Máté evangéliumából, és egy picit máshogy van itt. Csak két részletet szeretnék ebből felolvasni, hogy azok pedig azonnal otthagyván a hálókat, követték őt. Aztán két sorra, vagy két verssel később pedig az, hogy azok pedig azonnal otthagyván a hajót és atyukat követték őt. Tehát nekem az első lépés az volt, amikor a munkámat kellett otthagyni, a hálót, a hajót, de a második lépésként pedig azt is kérte tőlem az Úr, hogy a családomat, tehát hogy elszakadni tőlük. Jó volt ez, mert pont édesanyám is itt volt azon a Biblia órán, így rögtön neki is tudtam erről ott bizonyságot tenni, hogy úgy látom az Úr vezetését, hogy ebből a szempontból is engedelmeskednem kell az Úrnak. Igen, és hát akkor végül januártól jöhettem ide dolgozni, úgy alakult, de még nem volt semmi lehetőség, kerestem lehetőséget, hogy akkor merre, ha nem otthonról. És nem adott az Úr azonnal, tehát januártól még nem volt lehetőségem, hogy külön legyek. De ebbe is adott az Úr békességet. Tudtam azt, hogy ő tud a helyzetemről, ő mutatta azt, hogy majd külön legyek, és ezért el tudtam ezt engedni, hogy amikor majd ő jónak látja, akkor ennek eljön az ideje. És ismét elém került ez az ige, hogy van élelmed, van ruházatod, elégedjél meg velem. És aztán később ez meg is oldódott, mert két hónap után váratlanul jött egy megoldás, amikor az amerikai önkéntes lány innen hazament, akkor adódott az a lehetőség, hogy ide költözhettem a templomba. És hogyha visszaemlékszem erre az időszakra, az elmúlt egy évre, akkor bár úgy látszik, hogy nem volt a legegyszerűbb, de hogy Isten mindig tudta, hogy mi a következő lépés, és hogy merre akar vezetni engem ezeken keresztül, benne való bizalomra türelemre akart tanítani, hogy jobban kutassam az ő igéjét, és bízzam az ő ígéreteiben, és egyre inkább megismertem ezen keresztül az ő szeretetét, és egyre jobban szerethettem meg én is az Úr Jézus. És hogyha még ilyen apró dolgokra gondolok, hogy mondjuk amikor ott hagytam Debrecent a munkatársakat, akkor mit veszítettem, mert egy nagyon jó munkatársi közösség volt, mondhatni baráti közösség. Nagyon sok közös programunk volt, és mikor eljöttem, akkor ezt egy picit sajnáltam, de tudtam azt, hogy az Úr ezt is kipótolja, és valóban sokkal többet kaphatok itt, hiszen itt is testvérekkel vagyok, sőt, itt lelki testvérekkel vagyok, és minden olyan dologgal kipótol, amit ott kellett hagynom. Ez volt az egyik része a bizonyságtételemnek. Következő, az rövidebb lesz. Ugyanis az elmúlt héten Biatorbágyon voltunk, páran a gyülekezettől, Biblia tanulmányozó héten, ahol ezt az ígét kaptam ismét, hogy menj haza a tieidhez, vidd hírül nekik, milyen nagy dolgot tett az Úr veled, és hogyan könyörült meg rajta. Tehát egyébre rá újra megkaptam ezt, így azt gondolom, nem tehetem meg azt, hogy nem állok ide ki, és erről nem beszélek. Mózesnek az 5. könyvét tanulmányoztuk, és a hétnek az volt a címe, hogy járjatok az Úrral, és emlékezzetek hűségére. És hát ennek kapcsán meg már készülve gondolatban erre a bizonyságtételre, emlékeztem vissza ezekre a dolgokra, hogy mennyi ajándékot és áldást kaptam az Úrtól az elmúlt évben. És arra mutatott rá a héten az Úr, hogy nagyon belekényelmesedtem és megszoktam ezt a sok jót, amit kaptam tőle. És kicsit megfeledkeztem róla, vagy nem rá tekintettem, hanem én még többet akartam. Tehát hálás voltam mindazért, amit kaptam, de elégedetlen voltam mégis. Nem elégedtem meg ezzel, hanem én többet akartam, saját vágyaim voltak. És bár ezeket a vágyakat én Isten elé tártam, tehát mondhatni nem akartam őt kikerülni, az ő akarata nélkül bármit tenni, de mégis úgy vittem a kéréseimet Isten elé, hogy már én eldöntöttem a szívemben, hogy én mit szeretnék. És akkor Uram, ad rá az áldásod, vagy mondd rá igent. Tehát nem az volt bennem, nem azzal a szívvel álltam elé, hogy mi a te akaratod, és hogy ha nem, akkor nem. Tehát, hogy nem volt teljesen szabad a szívem arra, hogy ő mit válaszol. Tehát azt láttam meg, hogy hamis profétává váltam önmagam számára, mert a saját vágyaimnak megfelelően olvastam az igét. És csak az érdekelt, mondhatni, hogy azzal kapcsolatban mit mond az Úr. Tehát minden igéből csak azt szerettem volna kiolvasni, hogy erre a dologra, Uram, mit válaszolsz, és nem úgy álltam elé, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjen, és mi a te akaratod. És ebből következően nem tudtam meghallani azt, hogy valóban mit akar az Úr. Bár fizikailag már a helyemen voltam, de lelkileg nem voltam teljesen a helyemen. Nem tudott úgy eszközként használni, ahogy lehetett volna, és mondhatni, ezzel akadályoztam Istennek a munkáját, akár másoknak a hitre jutását. Másrészt pedig azzal, hogy a saját vágyaimat akartam Istennel elfogadtatni, jóvá hagyatni, ez azt is jelentette, hogy én jobban tudom, hogy mi jó nekem, mire van nekem szükségem. Ez pedig bizalmatlanság Isten felé, mert nem hiszem el, hogy ő nem hogy jobban tudja, hanem ő tudja igazán, hogy mi a jó nekem. Az esti sorozatban pedig a megbízhatóság volt a téma, és az egyik alkalommal számomra a fő üzenet az volt, hogy Isten a megtért hívő emberek életét a szolgálaton keresztül szolgálatban szeretné igazán meggazdagítani. tehát erre kell figyelnem, hogy ő mit akar, és nem pedig a saját vágyaimra, is jó volt, hogy Isten erre rámutatott, és mindezt megbocsátotta, és megszabadított ettől. Én ennyit szerettem volna megosztani a testvérekkel, és akkor most szeretnénk köszönteni a születésnaposokat, akik az elmúlt hónapban ünnepelték a születésnapjukat, kis ajándékkal szeretnénk köszönteni, kérjük, hogy azok álljanak fel, és akkor kiosztjuk az ajándékot.
Kérjük, hogy a júniusban születettek álljanak föl, hadd köszöntsük őket, meg engem is. Köszönöm szépen. Már az enyém nem 32. volt, hanem kicsit több. De nem régiben volt. Még egyszer szeretettel köszöntjük azokat, akik az elmúlt hónapban születtek. Istenünk gazdag áldását kívánjuk a testvérek életére, és fogadják szeretettel ezt a kis ajándékot. És van egy vendégházas pár is közöttünk messziről. Honnan tetszettek érkezni? Szolnokról. Egy ajándékot vigyél oda, légy szíves. Fogadják szeretettel egy igés hímzést, amit szoktunk adni egy ajándékban. Fogadják szeretettel, és vigyék Isten áldását Szolnok felé.
Igen, Erdőhorváti volt, adtunk Szolnok felé.
Erdőhorváti, szép hely itt az Zemplénben, ott nyaralt. Igen, útba esett a templom. Köszönjük, hogy meglátogattak bennünket. És köszöntjük az otthoni gyülekezetet, és sok áldást kívánok a szolnokiaknak. Magam egyébként karcagi lennék, ott születtem, tehát Szolnok megyében nőttem föl. De hát ez nem sokat jelent, mert hogy az a lényeg, amit fiatalok is mondtak, hogy Isten újjá szülhetette, újjá teremthette az életünket, mert azon van az Isten, azon nyugszik meg az Isten áldása. Isten tiszteletünket a 133-as számú énekünk eléneklésével folytassuk. 133-as éneket énekeljük az ige hirdetésre készülve.
Thank you.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk igehirdetési alapigéjét, úgy, ahogy írva találjuk Mózes első könyvében, a 12. fejezet első versétől a 4. vers első feléig a következőképpen. Isten igéje tehát Mózes első könyvéből olvasom a 12. fejezet első versétől. Így szól Isten igéje. Az Úr ezt mondta Ábrámnak. Menj el földedről, rokonságot közül a te atyád házából, arra a földre, amelyet mutatok neked. Nagy népé teszlek és megáldalak. Nagyjá teszem nevedet, és áldás leszel. Megáldom a téged áldókat, és megáldkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Ábrám elment, ahogyan ezt az Úr mondta neki, és Lót is vele ment. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, nemrégiben került elénk Jákobnak a története, Jákob történetéből is az a rész, amikor ott Jabók révénél, vagy Jabók gázlójánál a fordítások így különböznek egymástól. Amikor ott meg kellett állnia, előre engedte a családját, és maga pedig ott a réven még ott maradt, és harcolt az Úrral. És ott van egy mondat, amit ennek a tusakodásnak a végén végül is Jákob mond, azt mondta, hogy nem eresztelek el addig, amíg meg nem áldasz engem. Tehát Jákobnak a szívében az volt, hogy én nem akarok tovább menni ezen az úton, a testvérem felé rendezni az életemet, addig, amíg a te áldásod meg nem nyugszik rajtam. És ez sokszor foglalkoztatott már bennünket, magam is sokszor gondolkodtam, elmélkedtem ezen, és ige hirdetésben is jött ide elénk, maga az áldásnak a ténye, hogy miként működik ez. Sokszor kérnek tőlem áldást vasárnaponként, ünnepnapokon. Van, amikor a házassági áldásban itt állnak az oltár előtt fiatalok, és a közös életük indulásakor kérik, hogy az Isten áldását feléjük is juttassam el. De keresztelőkor is, amikor a testvérek emlékeznek rá, a kisgyereknek mindig a fejére teszem a kezemet, és egy áldást mondok neki, vagy rá, hogy az Isten áldása legyen az övé. És aztán az anya, az anyaság is, meg hát az egész család is Isten áldása alá kerül. Tehát sokszor és sokféleképpen jönnek oda úgy hozzám, mint lelkészhez, hogy az Isten áldását közvetítsen nekik. A mai igénk azt mondja, Ábrahámban az egész világ meg lesz áldva. Az egész lakott világ Ábrahámban áldást fog nyerni. Óriási kérdés ez, hogy mitől működik. Hogy Ábrám, aztán később Ábrahám lesz majd. Tehát, hogy Ábrahámon múlik ez az áldás, vagy az áldás alapvetően működik magától is. Ha Ábrám engedelmes, ha jól futja be a pályáját, akkor az Úr áldása automatikusan érvényes lesz az egész teremtett világra, mindenkire? Vagy hogyha ide gyülekezetünk közülünk, hogyha én fölemelem a kezemet Isten áldására, akkor mindenkinek automatikusan az övé lesz? Isten tisztelet végén is az Áróni áldást el szoktam mondani. Fölemelem a kezemet, a testvérek fölállnak, és akkor az a kérdés, hogy mindenkinek automatikusan életének részévé lesz az Isten áldása, azért mert én felemeltem a kezemet és mondok egy áldó szöveget. Automatikusan működik az Isten áldása? Vagy mi az, ami működteti? Érdekes, hogy az Úr rövid időn belül kétszer is köt szövetséget Ábrahámmal is. Itt még Ábrahám, és aztán később Ábrahám lesz. Most a megszentelés atya a neve, aztán pedig a sokaság atyává lépteti elő Ábrahámot, mert mindig a név az jelzi, hogy mi az embernek a küldetése, hivatása. A név az kötelez. Az Ószövetségben mindenképpen így volt, de egyébként ezek a nevek, amelyeket adtok régen az embereknek, azok mindig jelezték azt, hogy hova kötődik, mi a küldetése, mi a háttere, ki a családja, hogyan éli az életét. És alapvetően ebben is azt kell látni, hogy Isten kétszer köt szövetséget. Először Ábrahám a neve ennek az embernek, a felmagasztalás atya, aztán pedig Ábrahám lesz a sokaság atya. Azt is kell látnunk egyébként, hogy a felolvasott ige szakasz előtt egy szomorú története van az emberiségnek. Tehát a teremtés után, ha csak a legfontosabb elemeket emelem ki, Káinnak a története, Noénak a története és Bábel tornyának a története jelzi azt, hogy mennyire semmibe vette a világ az Istennek a létét. Káin, amikor megkérdezi tőle az Isten maga, hogy hol van a testvéred, miután megölte, ki vagyok én, hogy én a testvéremről számot adja. Szemtelenül az Isten előtt hajlandó még hazudni is, hajlandó az Isten semmibe venni, pedig az apja meg az anyja, Ádám és Éva, az Isten teremtményei ismervén az Isten személyes kontaktusban, kapcsolatban voltak, tudták, hogy mi az ő rendje, akarata, hisz Ádámnak elmondta, Ádám közölte Évával, tudtak arról, hogy mi az Isten teremtési rendje. Mégis Káin már testvérgyilkosságba is hajlandó belemenni, és utána az emberiség erkölcse, morálja az a nagy mélységekbe lezúg. Amikor is az Isten azt mondja Noé történetében, hogy úgy tönkrement ez a világ, úgy elhatalmasodott a bűn a világon, hogy elpusztítom a világot az ember bűne miatt. És valóban el is pusztul az akkori teremtett világ, 8 ember, meg azok az állatok menekülnek meg, amelyek ott voltak a bárkában, Noé bárkájában. És utána azt látjuk, amikor Noéval szövetséget köt az Isten, és azt mondja neki, hogy na jó van, akkor menjetek és töltsétek be a földet, szaporodjatok, sokasodjatok, 3 fiad van, töltsétek be a földet. Azt látjuk Bábel történetében, hogy az emberiség, annak ellenére Isten azt mondta, hogy menjetek, az emberiség azt mondta, hogy mi meg maradunk. Az Isten azt mondta, hogy menjetek széjjel, az ember azt mondta, hogy mi pedig együtt maradunk. Építsünk egy nagy tornyot, hogy az Istenhez eljussunk. Tehát egy nagyon szomorú történet, évszázadok történnek azelőtt, mielőtt ez a felolvasott ige szakasz megtörténhet. Tehát generációk sokasága hagyta figyelmünkül az Isten létét és az akaratát. Az életük oda csúszott, hogy a saját kívánságaik, a kényük, kedvük irányította a gondolkodásukat, az erkölcsüket. Nem volt számukra fontos, hogy mi az Istennek a rendje, akarata, hanem úgy gondolták, hogy ők eldönthetik, hogy mi a mérce, mi a mérték. Sajnos egyébként a korunkban is ugyanezt látjuk. Az emberiség úgy gondolja, hogy eldöntheti a mércét, és meghatározza a mércét. Erkölcsben, törvényben. És nem érdekes, hogy az Isten kicsoda és hol van az Isten. Mi a mi kényünk, kedvünk? Mi az, ami nekünk jó? Mi az, ami a kívánságainkat vonza? Ahhoz rendezzük az életünket. És akkor az ember számára az, ami erkölcstelen volt még az én gyerekkoromban, ma már elfogadott. Ami még akkor skandalum volt, és az emberek fölkapták a fejüket rá, manapság meg teljesen elfogadottá. És persze ezt mondták a mi időnkben is az öregek, hogy bezzeg a mi időnkben. Most nem ilyen kárálás szeretne lenni, hanem azt szeretném mutatni, hogy amit itt ebben a történetben látunk, vagy ebben az időszakban látunk, az megismétli önmagát. Mert az Isten nem a helyén van, hanem az emberiség kénye, kedve, kívánsága határozza meg azt, hogy milyen irányt lesz az életük, és milyen mértéke lesz az életüknek. Most hát ebben a tragédiában szólította meg az Úr Ábrahámot. Keresve a tönkrement kapcsolatot. Keresve azt, ami egyébként a teremtésben csodálatos volt, és a évszázadok során tönkrement, kereste az Isten, hogy hogyan lehetne újra kapcsolatot létesíteni emberre. Néha ott volt Noé is, aki figyelt az Isten szavára, hallgatott a szavára, de már látjuk, hogy a fiainak az utódai már nem figyeltek rá, mert már építették Bábel tornyát. És az Isten kereste, hogy hányszor kereste meg, kit keresett még meg, hát ki tudja, nem tudjuk, a Szentírás nem beszél róla. Lehet, hogy sokakat megpróbált szólítani az Isten, és mondta neki, hogy állj meg az utadon, ez az én akaratom. És azt mondta, hogy adjál békén, mi saját kényünk, kedvünk szerint szeretnénk berendezni az életünket. De az biztos Szentírás tanúsága szerint, hogy Ábrahám megtalálta ezt a kapcsolatot Istennel, hogy Ábrahámban megtalálta Isten ezt a kapcsolat lehetőséget. És így a tönkrement kapcsolat, ha fölépül, ha újraépül, akkor áldásnak lehet a csatornájába. És bizony minden Isten kapcsolat áldások forrásává lehet. Jó volt fiataloknak a szolgálatát látni, lelőttétek itt az ige hirdetésnek az üzenetét már jó előre, de hát nyilván az ismétlés a tudás, annyi szokták mondani. Tehát nem lehet elégszer beégetni a szívünkbe, hogy az Istennek mi a terve akarata. Hát ez a jelenet volt egyféle eszköz, a verbális kommunikáció az egy másik eszköz, és természetesen az Isten szent lelke tudja ezt a jeleneten keresztül is, meg az ige hirdetésen keresztül is eljutatni az ember szívébe. Tehát alapvetően Isten kapcsolata az az áldás forrása. És ezért probléma az, hogyha egy 32 éves fiatalember, amikor meglátja az életében a döntés helyzetet, és látja, hogy Isten merre akarja vezetni, ha az anyja, apja, barátok, mit tudom én, micsoda kényelem, komfort, nem engedi, hogy arra menjen, akkor nem lesz az áldás forrásává, hanem ott az Isten nem tudja az áldását osztani. De nem csak 32 éves korban történik ez meg az emberrel, hanem akár 60 éves korában is, de még fiatalabb korában is. Sanettnek köszönjük a bizonyságtételét, hogy az Istennek való engedelmesség áldás forrását is bemutatta nekünk a bizonyságtételén keresztül. És valóban az Isten kapcsolat az áldások forrása. És itt vissza kell kanyarodnunk az első kérdéshez, hogy most akkor az áldás az automatikus-e, vagy nem. Sokan úgy gondolják, hogy igen, sokan úgy gondolják, hogy automatikusan megáldatik az, akire áldást mondanak, és megálkoztatik az, akire átkot mondanak. Holott nem így van, most az átokról nem akartam beszélni különösebben, de egyébként jó azt látni, hogy Isten gyermekét, ha átkozzák, akkor áldást mondanak rá. Nemrégen döbbentem én is erre rá. Tehát amikor engem átkoznak, akkor egyébként az Isten áldását húzzák rám. Nagyon fontos tudnunk ezt. Tehát ezért mondta Jézus is, hogy ne törődjetek azzal, hogy egyébként nem szeretnek, meg átkoznak, meg kirúgnak benneteket, mert egyébként ez jelenti azt, hogy a gyermekeim vagytok, és ebből nyertek áldást, mert az én gyermekeim vagytok. Tehát alapvetően az áldás, sokan úgy gondolják, hogy automatikus, de a szó eredeti jelentését megnézzük egy kicsit, akkor látjuk, hogy az a szó, ami ezt az áldást fedi le a héber nyelven, az is jelenti, hogy térdre esés. Tehát az áldás az nem más, mint az Isten felismerés. Tehát lefordítva magyar nyelvre vagy a helyi szituációra, tehát itt áll előttem egy ifjú pár a házassági áldásában, és hogyha a házassági áldásában ők magabiztosan, közönösen, vagy flegmán, vagy bármilyen viszonyulással vannak jelen, és nem esnek térdre az élőisten színe előtt, akkor én hiába emeltem fel a kezemet. Akkor hasonló gyúrás volt, mint amit a fiatalok mutattak be, hogy tornáztam egyet, de nem érvényes rájuk az Isten áldása, mert nem estek térdre. Azért lesz övék az áldás, mert térdre estek. Mert Isten ismeret lett a szívükben. Mert az Istenhez való kötődésük lett világossá. És az ároni áldásban is az Isten tisztelet végén ugyanerről van szó. Hogyha a testvérek nem esnek térdre, nem természetesen nem fizikailag, hanem lelki értelemben, ha nem esnek térdre, akkor nem lesz az áldás a testvérekké. Hiába mondom én bármelyik áldást a Szentírásból. Tehát ezért nagyon fontos látunk azt, hogy nem automatikus az áldás. Ezt a lelkész testvérekkel, amikor erről beszélgettünk, még kis vita is kialakult. Volt, aki azt mondta, hogy nem, ez automatikus. Ha én felemelem a kezemet, akkor ha akarja, ha nem, bárhogy él, akkor az áldás az övé lesz. Akkor hőkölt meg, amikor az Úr eszembe juttatta azt, hogy bizony voltak olyan helyzetek, amikor a lelkészek hajlandók voltak arra, hogy fegyvereket áldjanak meg. És tudom, hogy ez egy pacifista ember, ez a lelkész, akivel akkor beszélgettünk, vagy kissé vitatkoztunk, és mondtam neki, hogy akkor szerinted, ha akarták, hanem az az ágyú meg volt áldva, mert a lelkész felemelte a kezét, és szent ágyú ölte az embereket az Isten áldásának tudatában. És akkor döbbent meg, hogy tényleg. Hogy ez nem automatikus. Hanem akkor, amikor az ember veszi az Isten üzenetét, és térdre hull az ő hatalmasság előtt, akkor lesz az övé az áldás. Egyébként meg elsuhant a feje fölött, vagy mellette. De nem lett az övé. Hát alapvetően térdre esés, az Úr áldásában valóban az ember térdre esik, ezért nem lehet nyeglén odaállni az Isten elé, akár egy házassági áldásra, akár egy keresztelőre, akár az Isten tisztelet végén nyeglén, vagy közömbösen, vagy netán követelőzően. Jákobra visszatérve egy kicsit ott követelőzőnek tűnhet, nem engednek el addig. De itt nyilván az van ebben, hogy ő tudta, hogy az Istennel van. Abban a harcban, a tusakodásban. És ő azt mondta, hogy én térdet akarok hajtani előtted, addig nem engedlek el, amíg én térdet nem hajthatok előtted, és nem vehetem a te jelenlétedet a szívemben, és így természetesen nem vettem az áldásodat. Tehát áldást kérni az nem más, mint hogy térdre esik az ember az Isten előtt. És jó látni, hogy sokszor házassági áldásra közömbösen érkezzük, mert ilyen is van egyébként, hogy közömbösen jönnek, igazából csak egy díszlet, letán a szülőknek való engedelmesség, és odaállnak az Isten szín elé. És olyan jó látni, mert hát én látom a szemüket, látom a mozgásukat, hogy hogy változik át a közömbösség alapvetően Isten ismeretté, vagy legalábbis egy ilyen megrettenés, hogy itt most ez tényleg nem egy ceremónia, hanem az élő Isten szín előtt állunk. És volt, aki már beszámolt arról, hogy abban a rövid liturgiában, abban a rövid Isten tiszteletben lett számára világos az Istennek a léte. És ráadásul ez egy olyan esküvő volt, egy házassági áldás volt, amin helyettesítettem. Tehát megkért egy lelkésztestvér, hogy közben jött valami, a házassági áldás már meg volt hirdetve, el kell mennem, tudnál segíteni? Azt se tudtam, hogy kikről van szó, tehát nem ismertem a fiatal párt, mert azért ha végigmegyünk egy folyamaton, hogy eljönnek, bejelentik, aztán beszélgetünk, tehát egy bizonyos szintű ismerettség van közöttünk. Ott teljesen ismeretlen emberek álltak előttem. Azt sem tudtam, hogy ki fia borja, milyen viszonyulásban van Istennel, csak ott álltam, mint az Isten követe embere, ők meg ott álltak, mint a házassági áldás fogadói. És éppen ez a fiatal ember mondta aztán 5-6 évvel később, amikor találkoztunk, hogy az az esemény egy fordulópont volt az életébe. Ő így fogalmazta meg a maga lezserségében, hogy akkor lett sárga a villamos. Akkor került a helyére az életében sok minden. Tehát azért mondom, hogy amikor az ember az áldást veszi, akkor valóban a térre esésében az Isten tapasztalhatja meg, és akkor lesz övé az áldást. Személyes életemben is, hogy visszaemlékeztem a igére készülve, amikor engem lelkészé szenteltek, jó régen volt már, én azt hittem, hogy az egy ceremónia lesz, és amikor vége lesz ennek a ceremóniának, utána kezdődik majd a lelkészi szolgálatom. És amikor ott voltam ebben a ceremóniában, szólt az Isten igéje, ott voltak a lelkész testvérek, és belülről egy akkora Isten felismerés volt, hogy itt az Úr van közel, én pedig ott vagyok az ő kezében, és ő most elindít engem valahova. Olyan megdöbbentő volt azt megtapasztalni, és sokszor ezt látom a hozzám érkező házasulandókon, vagy éppen frissen házasságot kötöttek el is. Tehát belső Isten dicsőítésé válhat az emberben egy-egy ilyen alkalom. Tehát Ábrahám által sem automatikusan ráadást a föld minden nemzetsége, hanem Ábrahám, mint Isten eszköze az Úrra mutathat. Az Ábrahám életével, természetesen szavaival is, cselekedeteivel Isten ismeretre, Istenre mutathat, és Isten ismeretre juttathat embereket. És ennek első lépcsőfoka, hogy Ábrahám ebben alkalmas eszköz legyen, az nem más, mint az, hogy menj el a te földedről. Amikor az Isten azt mondja neki, hogy én téged onnan ki akarlak hívni, elhangzott itt a fiatalok között is, hogy a komfortzónából szeretne az Isten kiszedni bennünket, és szeretne elindítani. Már apja is egyébként a 11. fejezet végén látjuk, hogy Táré elindul Ur Kasdim városából, hogy elmenjen Kánaán földjére. Tárénál nem mondja az Isten igéje, hogy ő most az Úr vezetésében lett volna, nem fejti ki a Szentírás, hogy milyen indításból indult el Táré a földjéről, Ur Kasdim városából, és jutott el Háránig, de nyilván Ur Kasdim városából Kánaán földjére szándékozott menni, elképzelhető, hogy az Úr mozgatta már az ő életét is, de hát Háránban Táré végül is meghal. És Háránban szólítja meg aztán az Úr Ábrahámot, és akkor mondja neki, hogy én ki szeretnélek erről a földről téged hozni, el szeretnélek vinni arra a helyre, amit én ajándékul adok neked meg az utódaidnak. És Ábrahámban nyilván fölmerül az, hogy most akkor el kell mennem a komfortzónámból, a megszokott helyemről, a kényelmes helyemről, jól fogalmazták meg itt a fiatalok a szülői háznak a kényelmét, amikor anyám főz rám, most rám takarít, nekem csak haza kell menni, és akkor a kedvenc kajámat főzi meg, és akkor igazából nem kell különösebben törődni a körülményekkel, minden biztosítva van. Az ember könnyen megszokja a jót, és nehezen tud elszakadni a jótól. És természetesen ez nem csak a szülői háznál van így, hanem egy megszokott környezetben is. Jól érzem magam itt. De az Isten azt mondja, hogy most el kell vinni. Tehát Sámson házán mi ezt értük át, hogy jól éreztük magunkat, házat építettünk, és azt mondtuk, hogy ez a mi helyünk. És az Isten azt mondja, hogy én meg ki akarlak venni innen téged. Tehát innen? Hát jól érezzük magunkat, nem akarunk elmenni. De az Isten azt mondja, hogy én el akarlak téged vinni oda. Most mondhattuk volna azt, hogy de nem érdekel bennünket, hogy te el akarsz vinni, mi akkor is itt maradunk. Nyilván ott maradhattunk volna. Csak az Isten előtt való térdreesés maradt volna ki az életünkből, az Isten áldásának a fogadása. Tehát azt mondja az Isten, hogy én szeretnélek a megszokott helyről, a kényelmes helyről, a biztonságot nyújtó helyről elvinni téged a bizonytalanba. A kényelmes helyről, a biztonságos helyről elmenni a bizonytalanba vakmerőség. Ha nem az Isten vezeti az embert. Ha nem az Isten vezet, vakmerőség belemenni abba, ami előttünk áll. De amikor az Isten vezet, amikor az Istennek való szolgálatban az ember megszólítatik, akkor menni kell. Mert hogyha nem hajlandó a biztonságot elengedni, és döntéseiben a kényelem, a biztonság, a komfort, a megszokottság vezeti, nem lehet áldás forrásává az embernek az élete. Nincs térrehullás, ezért nincs bizonságtévő erő sem. Mert a bizonságtévő erő sem az ember agyából jön, hanem a térrehullásból, hogy az Isten megáldja az előtte való térrehullást, miszerint az Úr Úr lehet az ember életében. Isten lehet az Úr az ember életében. Mindig az engedelmes szívet áldja meg az Úr. Tehát az Isten áldása engedelmes szívnek a kérdése. Kedves lelkész testvérem, mesélte ezt, amikor az Isten elhívta őt egy szolgálatra, akkor azt mondta az egyháznak a vezetője, hogy igazából ne nagyon bizakodjál abban, hogy hosszú ideig itt leszel, mert ez egy haldokló gyülekezet, de hát valahogy le kell vezetni a gyülekezetnek az életét, amíg megszűnik, tehát arra számítsa, hogy egy-két évig lesz lelkészi helyed, aztán majd meglátjuk, hogy mi sül ki majd ebből. És a lelkész testvérem oda ment a gyülekezetbe, és Isten áldásának forrásával lehetett, mert ő térdre esett, mert ő valóban fogadta az Isten áldását, és az Úr megnyitotta az áldás forrását ott azon a helyen. És az, aki haldoklónak nyilvánított gyülekezet, nem sokkal később egy prosperáló, egy működő, sőt egy növekvő gyülekezet lett. Miért? Nem azért, mert ez az ember egy különleges ember, hanem azért, mert ez az ember egy engedelmes ember. És lehetett az Isten áldásának forrásával. Lehetett Isten áldásával azért, mert nem mondta azt, hogy nekem a kényelmes hely a jó, engem olyan helyre vigyél, ahol minden biztosított, hanem azt mondta, hogy Uram, mit akarsz látni, akkor rendben van. Térdet hajtott, tőledett az Úr, és az Isten áldásának forrásával lehetett. Azért, mert engedett, áldással lehetett Ábrahám is. Ábrahám engedett, elindult, és ezért valóság lehetett az az ígéret, amit az Isten adott neki, amikor azt mondja, hogy a Föld minden nemzetségének áldásává teszlek téged, sokaság atyává. Rengetegen lesznek, akik majd utódaidá lesznek. És olyan jó látni ezt, hogy nem volt más, amit meg kellett tennie, mint az, hogy gyere ki, és menj be. Két nagyon fontos kérdés, két nagyon fontos utasítás, két nagyon fontos parancs. Gyere ki onnan, ne abban légy, amiben eddig voltál, ne abban légy, amiben biztonságban, komfortosan érzed magad, amit megszoktál, hanem menj oda, nem oda, ahova szeretnél menni, nem oda, amit egyébként te látsz kívánatosnak, hanem oda, ahova én akarlak vinni. És akkor majd tiéd lesz az áldás. És valóban a harmadik versnek az első felében olvashatjuk ezt, hogy erre ezt mondja neki az Úr, hogy megáldom a téged áldókat, és megátkozom a téged gyalázókat. Röviden összefoglalva ez a fél mondat azt jelenti, hogy veled leszek minden napon a világ végezetéig. Bármi történt körülted, én leszek az, aki majd téged hordoznak és védelek. És utána ott van a negyedik versnek az első fele, Ábrahám elment, ahogyan az Úr mondta neki. És ez egy óriási dolog. Ábrám úgy ment el, azt tette, amit az Úr mondott neki. Ezért lett áldással. És ott van még egy rövid szakasz, hogy Lót is vele ment. Sokan vannak, akik az Isten népével együtt mennek. Akik látják, hogy vannak Isten emberei, és hát jó mellettük lenni, és úgy szépen követik őt. Nem a szívük szerint, hanem azért, mert azok az emberek, kedves emberek, vagy rokonok, barátok, ismerősök, stb. És velük mennek. Nem az Isten vezetésébe megy, hanem az Isten vezette ember utána megy. Amikor aztán jön a balhé, amikor jön a feszültség, akkor persze nem tud az Isten szerint dönteni, és ebből tudjuk a történet folytatódik, Lót és Ábrám majd elválik a történelem egy pontján, és Lót választ, mi szerint választ? Saját bölcsessége szerint, a saját kívánsága, személynek a kívánsága szerint választ. Ezért nem lehet övé az Isten áldása, és így lesz Sodom és Gomora. De hát ez már egy következő történet, csak hogy hová vezet az áldás, és hová vezet az, amikor az ember nincs benne az Isten áldásában. Az áldásának közelében volt Lót, olyan megdöbbentő ez. Isten áldása közelében lenni, vagy Isten áldásában benne lenni, az két különböző dolog. Látni a csirkecombot, vagy beleharapni a csirkecombot. Ez két különböző dolog itt vasárnap ebédre készülve. Isten így szeretne bennünket nagyon komolyan maga elé állítani ezen a vasárnapon. Halld meg! Áldásomat szeretném neked adni. De az áldás nem más, mint térdre esés az Isten fensége előtt. Amen. Csendesedjünk el. Mennyei Atyánk, köszönjük néked Ábrahámot, köszönjük néked Lótot is, köszönjük azokat a bizonyságtételeket, amelyeket rajtuk keresztül adtál az egész világ számára. Légy adunk hálát, Urunk, fiataljainkért, akik most jelenetben rólad beszéltek, téged mutattak be, hozzád hívtak bennünket. Áld meg, Uram, azt a szolgálatot, amit ők fölvállaltak. Áld meg igédet is, Urunk, hogy szent lelked által láthassunk téged, és áldást nyerhessünk te tőled. Köszönjük néked, Urunk, hogy nem hagysz bennünket egyedül ebben a világban, sóvá, világossággá, hegyen épült várossá szeretnél tenni bennünket, hogy meglássa a világ, ki vagy te, és hogy térdet tudjon hajtani a világ előtted. Így köszönjük néked, Urunk, ezt a mai lehetőséget is. Amen. Énekeljük a 201-es számú ének első versét az ige hirdetése felel. Testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk Isten tiszteleti közösségbe. A mai Isten tiszteletünkön, mint ahogy első vasárnaponként szoktuk, úrvacsorai közösségben leszünk egymással és az Úrral. Minden bűnbánó szívünket várjuk az úrvacsorai közösségbe. Hirdetem a testvéreknek a hétközi alkalmainkat. Hétfőn asszonykör lesz 17 órakor, itt a gyülekezeti központban. A fiatalok ifjúsági sport délután szerveznek 17 órától kezdve csütörtökön, 17 órától a nyíltfeleki asepályán. Ifjúsági sport délután lesz, minden fiatal szeretettel hívnak és várnak. Családokban szólítsák meg a testvérek a fiatalokat, hogy itt az iskolai szünetben hadd lehessenek együtt közösségben. Pénteken lesz a Biblióra ezen a héten, 17 órától kezdődik. most Marcsek Balázsék hívták meg a bibliórai közösséget Dankó Bokorba. 17 órakor van itt találkozó a templomnál. Aki nem tudná az utat, az jöjjön ide a templomhoz, és akkor innen 17 órakor startol a bibliórai közösség. Jó lesz így, Balázs? Rendben. Tehát 17 órakor biblióra és ifjúsági óra egyben a Balázséknak a portáján. Hirdetem a testvéreknek, hogy 11-én szombaton a gyülekezeti túra indul, mint ahogy hirdettem már, akik szívesen túráznak a gyülekezetből, Tokaj Tarccal túrára indulhatnak. Otthon leszel szombaton? Nem tudom az útvonalat merre halad.
Tudom, hogy fel a hegynek utána le.
Tehát akkor nem bonyolult útvonalat. Tehát 11-én gyülekező itt 8 óra 30-kor a nyírterki vasútállomáson, és 16-17 óra körülre tervezik a visszaérkezést. Amire szükség van, kényelmes ruha, napvédő, sapka, krém, vonatjegy oda-vissza, diákoknak az 520 forint, felnőtteknek 1040 forint, egy napra hideg élelem és víz. Az útvonal az Tokaj vasútállomás, Tokaj hegy, ott lesz egy állítat, és Tarcalon a bányató felé közeledik majd a csapat. Korosztályi megkötés nincs, azok, akik bírják ezt az útvonalat, túrát, akkor szeretettel várjuk és hívjuk őket. Jelentkezni annyiban fontos, hogy tudják, hogy kire számítsanak majd a testvérek, tehát lehet jelentkezni Bánszki Évesen Katalinnál. Hirdetem még a testvéreknek az előttünk lévő lehetőségeket, női csendes hét Biatorbágyon, illetve házaspáros hét még júliusban, akik szeretnének ezekre a hetekre jelentkezni, megtehetik. Egy friss információ van, hogy aki szeptemberben szeretett volna a Biblia tanulmányozó hétre menni, az most nem tud elmenni, mert technikai okok miatt az a hét nem lesz megtartva, feltehetőleg a fűtési szezonra való felkészülés, a fűtésrendszernek a javítása miatt ezt nem fogják megtartani. Hirdetem a testvéreknek azt a terminust, ami a lelkész választással kapcsolatban előttünk áll. Kérték, hogy jegyezzem meg, hogy nem helyettem választanak lelkész most a testvérek, hanem mellém. Tehát volt, aki félreértette, hogy lekívánnék köszönni, és új lelkész jön helyettem, hanem egy új lelkészi státusz létrehozásáról döntöttünk. És ennek a következő fázisa az, hogy július 15-éig, hétfőtől péntekig, illetve jövő hét vasárnapon az istentisztelet után a választói névjegyzéket meg lehet tekinteni, és a választói névjegyzéket véglegesítjük. Kérhető a névjegyzékbe való felvétel. Alapvetően a névjegyzékben azok szerepelnek, akik az egyház fenntartásához hozzájárultak, mivel arról van adatbázisunk. Ha egyház fenntartó járulékot fizetett valaki, vagy valamilyen adománnyal szolgált a gyülekezet felé. Gyülekezetünkben eddig nem nagyon fordítottunk erre figyelmet, hogy ezeken a csatornákon keresztül érkezzen adomány gyülekezet. Ott volt a belső, aki gondolta, beletette a maga adományát, és ezzel alapvetően letudtuk azt, hogy a gyülekezetünk fenntartásához hozzá kell járulni. Tehát aki szeretné, hogy felkerüljön erre a választói névjegyzékre, nincs benne abban a listában, amit az imént elmondtam, természetesen jelezheti, és akkor a választói névjegyzékbe föl lehet kerülni. Július 16-án csütörtökön a névjegyzéket presbiteri ülés elé visszük, az ott el lesz fogadva az új lelkésznek a díjlevelével együtt, és 19-én tartunk egy közgyűlést két napirendi ponttal, tehát július 19-ére meghirdetem a közgyűlést két napirendi ponttal, a lelkészi díjlevélnek az elfogadása és döntés a lelkész választás módjáról. Tehát az új lelkészi státusz létrehozásával kapcsolatban ilyen teendőink vannak még, ez a terminus áll előttünk. Törvényeink, az egyházunk törvénye nagyon határozottan rendelkezik arra, hogy milyen idő intervallumok állnak rendelkezésre a különböző feladatok, lelkészválasztással kapcsolatos feladatok ellátására. Tehát ez lesz az előttünk lévő termius. Július 19-én itt lesznek közöttünk azok a kínai testvérek is, akik már meglátogattak bennünket egyszer, hogy emlékeznek a testvérek, egy lelkész és egy szervezet, egy kínai keresztény szervezetnek a vezető nője volt itt közöttünk. Most ők jönnek, mert hogy utána cigánmissziunkkal egy hetet tartunk. Most 17-en jönnek kínai testvérek. Sajnálatos módon éppen a közgyűlésünk is lesz. Reméljük, hogy nem fogja őket nagyon mutatni azt, hogy mi mindenféle döntéseket meg kell, hogy hozzunk. De a lényeg az, hogy 19-én meg lesz a közgyűlés, és 19-én itt lesznek a kínai testvérek. Én úgy gondoltam, nem beszéltem még erről senkivel, de hogy látják a testvérek, hogy az jó lenne, hogyha akkor csinálnánk egy gyülekezeti ebédet, vagy a gyülekezet tagja és a kínai atyafiak akkor lent az alaksorban egy ismerkedést tartatnának. Természetesen vannak tolmácsok, akik segítenek abban, hogy a kommunikáció működjön. Nem kínairól kell magyarra fordítani, hanem angolról, mert Hongkongban, Kanadában, Amerikai Egyesült Államokban élnek ezek az atyafiak. Tehát a lényeg az, hogy jó lesz ez, hogy csinálunk egy ilyen közösebb élet? Hogy látják a testvére? Ez most nem közgyűlési szavazás, csak úgy... Jó. Jó, annak azt, hogy miképpen rendezzük meg, és hogy mit teszünk, azt majd eldöntjük még menet közben. A lényeg az, hogy akkor így készüljenek a testvérek. Hirdetem még, hogy Görögszálláson a málna érik, és a testvérek készítettek belőle málna dzsemet. Egy ilyen kis üveg 400 forintért megváltható, akik szeretnének hazavinni belőle. Alapvetően a többi termékhez mértem ökogazdálkodással, tehát vegyszerek nélkül és műtrágya nélkül termelt növényekről van szó. Alapanyagról van szó, amit egyébként most meg lehet majd kóstolni. Még egy örvendetes hírről számolok be, bár nincs itt közöttünk most Vörösné Erzsike, de telefonon értesítettek bennünket, hogy Zsuzsának megszületett a kislánya, úgyhogy a Rozi mellé most egy Bori született. Úgyhogy mindketten jól vannak, egészségesek, és Lajos mondta, hogy lányokkal vette körül magát, mert csak ő a férfi a családban. A felesége van, két lánya, meg négy lányunokája van. De nagy örömmel vették az új jövevénynek az érkezését. Én is kérem, hogy imádkozzanak a testvérek a ifjú jövevényért, illetve az édesanyjáért. Meg hát azokért, akik a szívük alatt hordanak gyermeket, várják az anyai áldást, hadd lehessenek az Isten áldásában, közvetítsük feléjük azt, ami a igében is benne volt. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Úrvacsora felé fordulunk, az úrvacsorára készülve énekeljük el 258-as számú énekünk első versét, ezzel készülünk az úrvacsorára. Thank you. testvéreim az Úrban, most, amikor az Úr szent vacsorájának vételére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten szín előtt. Hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanú bizonyságot. Ne kívánd fele barátod házát. Ne kívánd fele barátod feleségét, vagy bármiféle tulajdonát, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. És megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyedízig azokon, akik engem gyűlölnek. De kegyelmet gyakorlok ezerízig azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Krisztus Urunk apostola ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincs bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincs bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja azokat, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, kedves testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr szent vacsorájával, fennállva válaszoljatok a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérdem mindenkitől, személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak? Vallod-e? Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e? Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e? Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát minden megtérő bűnösnek? Hiszed-e? Legyen nékünk a mi hitünk szerint, ezzel a hittel fennállva könyörögjünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és fele barátaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas és bocsásd meg bűnömet. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönnyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát. És így hirdetem én is tinéktek, bűneitek bocsánatát, hogy oldva legyen az a mennyen és a földön, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek Krisztusban reménykedő hívek, Isten megbocsátotta minden bűnötöket, amelyet megbántatok. Keresétek az ő szent lelkét, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. 257-es éneket fogjuk énekelni úrvacsorai liturgiénekként, ekénekes könyvünk 257-es énekét. Most adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk az ő szent nevét. Imádkozzunk. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk, a Jézus Krisztus által, mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondoskodol a világról. Ezért az üdvözültek mennyei seregével és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újjongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Szent vagy, Urunk, és nagy a te irgalmad. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldd el a szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vér által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat a mi Úrunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványnak adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen, miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan. E pohár az új szövetség az én véremben, amely ti érettetek, és sokakért kiontatik, bűneitek bocsánatául. Valamennyiszer isszátok, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből, és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövend. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom. Örökkön, örökké. Békessége legyen mindenkor véletek. Jártek íme minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához.
256-os.
Valamint visszálltok. Ezt cselekedjétek az öröket.
Igyetek a bőnnyájba. Ez a mi úrunk, Jézus Krisztus ígére. Teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességgel, s teremjétek a megtérés áldozatát az Úr Jézus Krisztus által. Amen.
366.
Ez a mi úr, Jézus Krisztus úr. Tévedtetek és sokat tisztítatok. Bővétek a csinálatok. Valamennyi ezzel is szállt. Jézus Krisztusunk szent teste és vére, tartson meg titeket az igaz. Menjetek el békességgel, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztusnak. Békesség néktek! És teremjétek a megtérés áldott gyümölcsét. Az Úr Jézus Krisztus. Békesség néktek!
A megbocsátással járt.
Adjunk hálát az Úrnak, csendesedjünk el, imádkozzunk. Urunk, magasztalásodat hallotta a fülünk, add, hogy süket legyen a veszekedés és a békétlenség hangjára. Nagy szeretetedet látta szemünk, add, hogy meglássa üdvözítő reménységedet is. Dicséretedet énekelt a nyelvünk, add, hogy az igazat vallja ezután. Testedből részesült a testünk, add, hogy új életet éljen ezután. Hála néked, kimondhatatlan jóságodért. Amen. Mindezek után, Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.